Mártonáron több volt, mint püspök. Nem csak egy olyan személyről van itt szó, aki kisebbségpolitikus, mert sokszor így ismertük, hogy lám a kisebbségi jogokért, legyen az a II. Világháború időszak alatt, legyen az a kommunizmus időszak alatt, ugye ő mindig fölemeli nyíltan a szavát. Tehát nem csak egy kisebbségpolitikusról van itt szó, hanem egy nagyon fontos elem, amire én úgy nagyjából 4 éve figyeltem föl, Márton Áron a társadalom szervező. Ezért Márton Áronról a püspökről szeretnék minél többet beszélni, és Márton Áronról a társadalom szervezésről. Azért fontos ez a két dolog, mert ugye mi gyakorló katolikus, keresztény, ugye én vallom azt, hogy a kereszténység az egy világnézet. Ez a kereszténység, mint világnézet valahogy a 20. században kezdett kikopni. Mind a politikából, mind a társadalom szervezésből, mind a közgondolkodásból. Magunk mi keresztények is elmegyünk templomba, de számunkra a kereszténység az nem egy világnézet. Tehát nem a kereszténységen keresztül elemezzük azt, hogy mi történik a világgazdaságában. Én tegyük fel, mint közgazdász, nem a keresztény elvek szerint hozott döntést, hanem egy a liberális gazdaságpolitika, a szociális baloldali gazdaságpolitika alapján hozott döntéseket. Holott, mint keresztény, igenis, rendelkezik a katolikus egyház azzal a tudással, és el is mondja, hogy hogyan kellene egy kereszténynek, vagy egy katolikusnak, tegyük fel egy gazdasági világválság esetén, értelmeznie a történéseket. Márton Áron nem úgy volt jelen, mint püspök, és nem csak az egyháznak a hivatalos tanítását mondta vissza, és írja le a körleveleiben, hanem miközben hirdet, társadalmat szervez. Kimegy az emberek közé, ott van az emberek között. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy megjelenik a 20. században, amikor egyik nagy történész azt mondja, hogy 20. század a tömegek százada. Hát nekünk keresztényeknek is, hát ugyanúgy ki kell menni, el kell mondani, és Márton Áron ezt teszi. Ő, mint pap, nem ül a plébániáján. Ő, mint püspök, nem ül a püspöki székhelyén. Nem csak leveleket küld, hanem ott van az emberek között. Úgyhogy ezért mondom én azt, hogy én erről szeretnék minél többet beszélni. Márton Áronról, a keresztény világnézetre alapuló társadalomszervezőről. Mert így érthetjük meg azt, hogy Márton Áron miért szeretik annyian még most is. Mert ő társadalmat szervezett. És meg kell értenünk, hogy az, hogy kereszténynek lenni, az egy kulturális kérdés is. Sajnos sokszor elfelejtjük azt is megemlíteni, hogy Márton Áron nagyon jó író volt. Az írásai, ha valaki olvassa, azok remek művek. Gyönyörűen olvas, hát ugye az, hogy innen jöttem, és nem hoztam más, csak a halálos szerelmet népben és az emberek iránt, és a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, és örökítettek át a századok során. Az a nemzedék, amely a hitből táplálkozik. Ez nagyon fontos, mindig erről beszél. Világválságok vannak, de a hitből kell táplálkozni. És ami az egész életét meghatározta, ugye híresek voltak azok a Csíksomlyói búcsúk, amelyeket ő tartott, vagy amelyeket ő beszélt, 45-től egészen 49-ig. Miért fontos itt egy kicsit beszélni a katonai évekről? Néha román történész kollégáim ezt az időszakát az életének úgy értelmezik, hát milyen lehet az a püspök, aki bevonul katonának, milyen lehet az a püspök, aki végigharcolja az első világháborút, és nem csak, hogy végigharcolja, hanem a székely hadosztálynak is a tagja, és a román hadsereg fogságába ez Magyarország területén vagyok. Ugye van egy fekete folt az életében. Hát, hogyha kiragadjuk a történeteket, akkor ez igen. Ezt így is lehetne értelmezni. És az nagyon fontos, hogy ez a háborús élmény, az, hogy nemzetek nemzet ellen harcolnak, az, hogy a politikusok azt a megoldást választák a problémáik rendezésére, hogy akkor semmi probléma, neki megyünk egy másik nemzetnek. És akkor, ha kell, térbe kényszerítjük. Ha kell, mindez fegyverbe. Ő ennek a háborúnak, amúgy kitüntetett, egy kitüntetést is kap, ebben részt vesz. Nagyon fontos az, ez sok történész, amit le is írja, meg pszichológus is, hogy az első világháború az, ami teljesen átalakítja a falvaknak és az erdélyi falvaknak és a társadalmat. Ez az a háború, amely tulajdonképpen egy tömeges mészárlás volt. Ez nem lehet másképp leírni. A korábbi háborúkban is voltak úgymond mészárlások, de nem ekkora, és nem ekkora veszteséggel. A két világháború között a 20-as években az erdélyi falvakban megváltoznak az embereknek a mentalitása. Azok a fiatalok, akik hazajönnek a háborúból, korábban is ugye mentek itt a verekedések a bálok után, de egyszerűen a háborús borzalma, és az, hogy az előttem lévő lövészárokban ülő személy, azt le kell lőnie, egyszerűen hazamennek, és a bálok után nem csak az ők, hogy verekednek egy jót, hanem egyszerűen le is szúrják a másikat. Tehát mennyire megváltozik az embereknek a gondolkodása, és mennyire megváltozik az embereknek a probléma megoldó készsége. Úgy kell megoldani egy problémát, hogy a másikat leszúrjuk. Márton Áronnak ez egy mély élmény lesz, egy dolgot amúgy megtanult belőle. Nagyon fontos az, hogy az ember nagyon szervezett legyen, nagyon fontos az, hogy a nagyhatalmaknak bármikor az erdélyi magyarság ki van téve, és nagyon fontos az, hogyha problémám van más nemzetekkel, akkor nem a fegyverhez kell nyúlni, hanem a diplomáciához és más egyéb eszközökhöz. Ő 21-ben iratkozik be a teológiára, nagyon jó jegyei vannak Márton Áronnak, ezt én is tanúsítom, mert láttam a Lecke könyvét. Bizony, amikor ő negyedéves teológus, akkor már főmagiszternek nevezik ki, ami azt jelenti, hogy a teológusok köréből megválasztanak egy személy, aki felel a teológusokért. Ez is jelzi azt, hogy nagyon komoly papi pályára készül, el akar mélyülni a keresztény tanításban, jobban meg akarja ismerni az egyháza tanítását, és már akkor kitűnik, hogy jó szervező, jó tanuló, amúgy a évfolyam társaihoz képest azért ő 3 vagy 4-5 évvel is idősebb, mert ugye ő későn megy a teológiára, és mindig is komolynak, kiegyensúlyozottnak tartják. Jók Bajlán Károly Gusztáv, püspök, nagyon sok katolikus gimnáziumot épít, és kiválassza magának Márton Áront. Titkára lesz, majd a püspöki levéltárnak is ő volt az igazgatója. Mivel nagyon jó ifjúsági szervező, jól tud beszélni az ifjúsághoz. Két világháború között tudni kell azt, hogy ugye nincs magyar egyetem. Kolozsvári Egyetem, az nem egy magyar egyetem, az egyetemen nem folyik magyar nyelvű oktatás, akkor az egyetemeknek nincsenek bent lakásaik. Az erdélyi magyar diákok Magyarországra mennek egyetemre, miután megszerzik a különböző okleveleket, hogy azokat az okleveleket honosítani kell Romániában is, itt egy óriási problémával szembesülnek, mert a román állam nem akarja ezt honosítani, vagyis rájönnek arra, hogy az, aki Magyarországon végezést tanul, az nem is tudja majd gyakorolni azt a mesterséget, azt a hivatást, mert a román állam nincs ilyen fogja ismerni, vagy ha el is ismerné, akkor a honosítási folyamat az egy nagyon komoly román nyelvtudást is igényel, mert ugye román nyelven kell majd megvédenie ugye azt az oklevelet, és akkor rájönnek arra, hogy jó, valamit tenni kell, Kolozsvárra kellene járatni a magyar diákokat, mert hát az egyetemen nincs magyar nyelvű oktatás, csak román nyelvű. Volt egy magyar nyelvű tanszék, amelynek egyetlen egy magyar tanára volt. Rájön az erdélyi magyar ifjúság, rájön az erdélyi magyar társadalom, hogy el kell menni a Kolozsvári Egyetemre, be kell iratkozni, de az egyházak rájönnek arra, hogyha megérkeznek a fiatalok Kolozsvári, és a román nyelven tanulnak, de tegyük fel, mérnökök lesznek, történelemtanárok, földrajztanárok, és nem sajátítják el a magyar szaknyelvet, akkor bizony ezek magyar iskolába kerülve hogyan fognak magyar diákokat oktatni. Akkor 3 erős magyar egyház működik Erdélyben, ugye a katolikus, a református egyház és hát az unitárius egyház. Ennek a 3 egyháznak vannak bentlakásos kollégiumai, és az ide került diákoknak biztosítanak kosztot, élelmet, szállást, és a jobb diákoknak biztosítanak ösztöndíjat is. És a 20-as évek végén, 30-as évek elején rájönnek arra, hogy ha már ebben a bentlakásban vannak, akkor kell számukra biztosítani egy ilyen szakkollégiumi oktatást is, egy plusz oktatást, amely ugye azt jelenti, hogy magyar nyelven megismertetik velünk a szakterminológiát, az adott tudományágnak, illetve el kell mélyíteni bennük a nemzeti kultúrához kapcsolatos ismereteket, és azt, hogy a két világháború között bizony a 3 egyház, de a luteránus egyházat is nyugodtan odasorolhatom, ugye a 4 egyház volt az, amely Erdélyben megteremti azt a kulturális intézményhálózatot, amelyben a magyar kultúra létezhetett. magyar anyanyelvű gimnáziumokat, iskolákat jobbára az egyházak tartják fent. A román állam kevés ilyen iskolát tart fent. Az egyházak rájönnek arra, hogy ezekben az iskolákban nagyon jó képességű embereket kell akkor majd eljutatni. Akik szakképzettek, de akiknek van egy elkötelezettségük is a magyar kultúra, a magyar szellem irányába. Ezek a szakkollégiumok, ezek a bentlakások, ezek tulajdonképpen azt a keretet teremtették meg, hogy egy mélyen magyar nyelvű szaktudást is nyújtsanak, illetve ami nagyon fontos, hogy a nemzeti kultúrát elmélyítsék. Márton Áron a Kiarista Gimnáziumnak a hitszónoka, illetve az Apor Jóska kollégiumnak volt a vezetője is, a diákoknak az oktatásáért felel. És van egy nagyon jó munkatársa, György Lajos, akit valójában az unitárius, a református és a katolikus egyház megbíz azzal, hogy egy egységes tantervben dolgozzon ki, hogy hogyan is neveljék a katolikus egyetemistákat és főiskolai hallgatókat. Az Apor Jóska konviktusban, a reformátusoknak meg volt egy másik konviktus, a Böntáros Egyháznak meg volt egy másik konviktus, de hogy legyen egy egységes tanterv, mondhatnánk ki. Akkor a magyar egyházaknak ugye van egy nagyon komoly intézményrendszerük, van hol elhelyezni a diákokat, és van egy nagyon komoly szellemi hátterük is. Nagyon sok pap, nagyon sok lelkész, komoly tudással rendelkezik. Ilyen volt Márton Áron. 30-as évek elején szembesülnek a világgazdasági válság hatásaival. Ugye 29-ben kitör a gazdasági világválság. Ami azt jelenti, hogy munkahelyek szűnnek meg, ami azt jelenti, hogy Romániában egy nagyon kemény nemzetiség ellenes nacionalista hangulat van, amely nem csak a tömegek szintjén érződik, hanem a kormányzat részéről is olyan intézkedések vannak, amelyek nemzetiség ellenesek. Tehát látják azt, hogy ez a befogadó állam nem igazán magyar párti a mi esetünkben, de nem volt az német párti sem, a zsidó párti sem. Nagyon komoly zsidó ellenes megmozdulások voltak és atrocitások már abban az időszakban Romániában. És fő kell készíteni a nemzetéket arra, hogy jó szakemberek legyenek, ismerik, legyen román nyelvtudásuk is, kötődjenek a magyar szellemi kultúrához, mert ők lesznek azok, akik egy ilyen légkörben, amely légkörben ugye a magyarság jogait el is ismerik és nem, amely légkörben a magyarság jogait korlátozzák, amely légkörben a magyar intézményi rendszer működését bizony akadályozzák, fő kell készíteni a magyar ifjúságot arra, hogy választ adjon a román államra. Meg kell szervezni a magyar társadalmat. És itt jön ez az eszme, amelynek az egyik fő hordozója lesz Márton Áron. Ez a népközösségi eszme. Meg kell szervezni a társadalmat. Egyéke nép, közösség. A magyar népet közösségét kell szervezni. És rájönnek arra, hogy ehhez két nagyon fontos dolog kell. Kell hozzá egy ideológia. Tömegeket vezetni ideológia nélkül, eszme nélkül nem lehet. És kell hozzá gazdasági erő. Márton Áron elmondja, hogy szükség van a gazdasági intézményrendszerre, mert kultúra anélkül nincs, és kulturális intézményrendszer és oktatási intézményrendszer nincs. Amúgy jó gazdasági szakember is volt Márton Áron. De ő ezt úgymond félreteszi, hisz ő nem közgazdász, de minden alkalommal kihangsúlyozza és fontosnak tartja az erős gazdasági alapot, és ő amiben tud szervezni ez a népközösségi szervezkedés és a népszolgálat. Ez az eszme, amit népszolgálatról itt az idősebb nemzetig lehet, hogy hallott. A 60-as, 70-es évektől az erdélyi, romániai, magyar, baloldali értelmiség elkezd beszélni a népszolgálatról. Csak közben elfelejtik azt mondani, hogy a népszolgálat az igenis keresztény alapú, illetve a két világháború között időszakból jön. Az a baloldali magyar értelmiség 60-as, 70-es évektől, amely kezd kiszorulni lassan a hatalomból, nincs semmi legitimációja, és látja, hogy a fiatalok, főleg 70-es évek második felétől, az erdélyi fiatalok ki akarnak vándorolni Romániába. Értelmetlennek tartják az itt maradást, ezért visszanyúlnak a múltba, megtalálják a népszolgálati eszmét, ami jól működik a két világháború között, és akkor elkezdik beszélni, de hát nekünk hivatásunk van Erdélyben, nem mehetünk ki, nem lehet eltávozni, itt kell maradni, és elkezdnek beszélni a népszolgálati eszméről. Csak a népszolgálati eszmének, amit Márton Áron hirdetett, van egy nagyon fontos alapja. Az az, hogy az ember szabadon dönt. Már a 70-80-as években a Romániában szabadon nem lehetett dönteni. Mi a lényeg a népszolgálati eszmének? A lényeg a népszolgálati eszmének az, hogy az erdély magyar nemesség már nem jelentkezik az alatt társadalmi tőkével, gazdasági tőkével, hogy vezesse az erdély magyarságot. Ki kell nevelni egy új nemzedéket, amely majd vezeti az erdély magyarságot. Amelynek a hivatása az, hogy vezesse az erdély magyarságot. Na de nem rossz útra. És mindezt szolgálatként kell fölfogni. Makkai Sándor református püspök egy ilyen címmel ad ki egy könyvet, hogy a magunk revíziója. Tisztában kell lennünk azzal, hogy honnan indultunk, mondja Makkai Sándor 1929-ben. Tisztában kell lenni azzal, hogy mit is szeretnénk itt az elkövetkezetünkben, de erdélyi magyarként Erdélyben élni minden nap egy döntés. És minden nap meg kell néznünk azt, hogy hova jutottunk el az előző nap. És mit tehetnénk jobban? És azt mondja Makkai Sándor, és ezt mondja Márk Máros, ahhoz, hogyha valaki tenni akar, ahhoz nem kell minden áron igazgatónak lennie, püspöknek lennie, vagy minden áron parlamenti képviselőnek lennie. Nem biztos, hogy akkor tudjuk megoldani a problémáinkat, ha valamilyen pozícióra törünk, hanem az erdélyi magyar orvosnak, az erdélyi magyar cipészembernek, az erdélyi magyar mezőgazdásznak is hivatása van. A mezőgazdásznak az, hogy termeljen, bevigye a terményeit a magyar szövetkezetekbe, az akkori szövetkezetek azok teljesen másképpen működtek, nem mint a Pozsgőszegben a termelőszövetkezet. Márton Áronék azt mondják, hogy fontos ez a gazdasági háttér, fontos a magyar összefogás, fontos a magyar népközösségnek az egybentartása, de ha nincs egy eszme, nincs egy világnézet, akkor ez a közösség szét fog esni. Akkor a gazdag elherdálja a pénzét. Akkor azt, amit a magyar mezőgazdász, parasztember megtermel, azt ő is elherdálja. Kell adjunk neki egy eszmét, és ez a népszolgálat eszméje. Az az, hogy minden nap oda kell figyelni arra, hogy mit teszünk. Márton Áron és György Lajos létrehozza erdélyi iskola nevezetű pedagógiai szaklap. 33-ig nem volt magyar pedagógiai szaklap. György Lajos és Márton Áron megalakítják az erdélyi iskola nevezetű pedagógiai szaklapot, és ebben nagyon komoly cikkeket írnak, amelyeket a pedagógusok fel tudnak használni a tanítás alkalmával. Illetve ennek a pedagógiai szaklapnak van egy másik fontos feladata is. A népművelés. Ez például ugye mindenki azt mondja, hogy igen, 45 után létrehozzák itt a kultúrházakat, és hogy végre a kultúrát levisszük a falura, mondja ezt az újonnan szerveződő államhatalom. Ez úgy, ahogy van, hazugság, leviszik, de természetesen ők egy ideológiát is visznek, a proletár kultúrát, és egy olyan kultúrát visznek, ami nem mindig működik. Már a két világháború között vidéken nagyon, de nagyon komoly népművelés folyik. Nagyon, de nagyon komoly színházcsoportok vannak. És a népművelésnek van egy másik nagyon fontos feladata, hogy igenis oda kell figyelni arra, hogy egészségügyi szempontból mi történik a falon. Oda kell figyelni arra, hogy az orvosaink és ügyvédeink vajon kinek a szolgálatába áll. A román állam szolgálatába, vagy a magyar állam szolgálatába áll. És Márton Áron azért tartja nagyon fontosnak a népművelést, ugye oktatási és népnevelő folyóira, mert egyszerűen látja, hogy sajnos főleg a falu, de nem csak a falu, hanem a városba bekerült munkás rétegre senki nem figyel oda. Az ő problémáit, legyen az egészségügyi és egyéb más, arra nem figyelnek oda. És Márton Áron azt mondja, az, hogy kialakulnak a szórványok Erdélyben, és elindul a szórványosodás, és egyre jobban erősödik, ez a két világháború között már látható volt, az azt mondja, nem elég az, hogyha valaki magyar származására büszke. Nem elég az, hogyha valaki magyar nyelven beszél. Ha a magyar kultúra és szellemi örökséghez nem jut hozzá, akkor sajnos idővel elveszik az identitását. Ez sajnos, ezt látjuk, hosszú távon lassan már ez egy 100 éves időintervallumot, ha nézzük, hogy hosszú távon az határozza meg valakinek az identitását és az erős magyarságát, öntudatát, hogyha a magyar kultúrát fogyaszt, hogyha a magyar sajtót olvas, lehet olvasni mást is, ha a magyar színházba jár és ilyesmi. nem jelenti azt, hogy az ember nem menjen másra. De hogyha a magyar szellemiséget is akarja ápolni, akkor ez egy nagyon fontos. Márton Áron nagyon erős társadalom szervező. Átveszi a Római Katolikus Népszövetség működését, és létrehoz tagozatokat, ifjúsági, női, stb. De a tagozatok keretében is azt mondja, régióként kell megszervezni. Legyen egy székelyföldi, legyen egy belső erdélyi, legyen egy pátszumi tagozat. Mert az, aki Nagyváradon van, annak nem viszont ugyanaz a problémája katolikusként, keresztényként, mint a csíkszeredai katolikusnak. És ő nagyon fontosnak tartja az egyesületi életet. És azt mondja, hogy az ifjúság akkor tud igazából fölkészülni arra, hogy ő majd az erdélyi magyarságot igazi vezetőjének legyenek, hogyha egyesületeket hoznak létre. És nagyon fontosnak tartja ezt, hogy legyen a gimnáziumban egy ifjúsági egyesület, hogy legyenek egyesületek a főiskolákon, a plebániák keretében és a többi. Mert itt tanulja meg az ember azt, hogy hogyan kell szervezni egy társadalmat. Nem muszáj mindenkinek vezetőnek lenni, de miért fontos egyesületben benne lenni? Egyesületi tag vagy, akkor el kell menni egyesületi gyűlésekre. Egyesületi tag vagy, van egy közös pénztár, van egy közös vagyon. És azt be kell fizetni, mert valóban tagsági díj. Tehát az ember annyi mindent megtanul, ami a társadalmat igazából erőssé teszi, főleg egy olyan közegben, amikor van egy többségi társadalom, amely a kisebbségi társadalomnak az önszerveződését nem ismeri el. És ezért tartja fontosnak az egyesületeket. Mert ott megtanulunk vitatkozni. Az ember ezeket megtanulja. És ezt akarja Márton Áron, hogy ezt már ifjú korban sajátítsák meg. A szolgálatot. 38. decemberében mindenki meglepetésére Márton Áront kinevezi püspöknek. Sokan meglepődnek, mert a Román Állam és a Szentszék között aláírt konkordátum értelmében volt egy ilyen egyesség a Román Állam és a Szentszék között, hogy Erdélyben is lehetőleg német származású püspököket neveznek ki. A Szatmári, Nagyvárdi, Római Katolikus Egyházmegyéket egyesítik, a Temesvári Egyházmegye megmarad, de a legnagyobb terület a Temesvári Egyházmegyének, ugye az egykori Csamádi Római Katolikus Püspökség, annak a legnagyobb része Magyarország területén marad, de a Temesvári Egyházmegyét meghagyják külön, és van a Gyulafélvári Római Katolikus Egyházmegye. Ha megnézzük, hogy a két világháború között a vezeték neveit ezen püspököknek, hogy kiket neveznek ki ezen püspökségek élére, nagyon érdekes, mert úgy hívják, hogy Forbuchner, Friedler, és még sorolhatnám. És jön egy Márton Áron. Jön egy magyar. Mindenki meglepő. Márton Áron nagyon jó kapcsolatot tart Dimitrije Gusztival, a román híres szociológussal, és Márton Áron nagyon a cserkész is volt, és a román és a magyar cserkészek nagyon jó kapcsolatban voltak. Tehát Márton Áron nyitott a románok felé is. A román államhatalom Márton Áronról jól nyilatkozott. 1939-ig a román titkosszolgálat, a szigorázza nem is figyeli meg Márton Áron, nincsenek rossz hírek róla. Mert azt, amit ő tett, azt látják, hogy tényleg ő a katolikus világnézet alapján szervezi a magyarságot, a többségi társadalommal szemben, a románokkal szemben negatív kijelentések nincsenek, fiatal, 45 éves, a szegény püspöknek az első alkalommal mivel kell szembesülnie? Megtörténik a második bécsi döntés 1940. augusztusában, és ketté választják Erdélyt. Így a Gyulafélvári Egyházmegye legnagyobb része Észak-Erdélyhez kerül, és főleg ugye a székelyföldi területek. A híveinek legnagyobb része Észak-Erdélyben marad. Ugye ennek a hírére a magyarság körében 40-ben elindul egy földmozgás, hogy így mondhatnám. Emberek fogják magukat, és 1940. augusztus végétől szeptember elején már átköltöznek Magyarországra. Azt mondták, 18 évet vártunk, nem akarunk tovább román impérium alatt élni. Márton Áronnak mindig elmondják, hogy milyen szívhez szólóan tudott írni körleteket, és mennyire érezte az embereknek a bajait. És nem csak ilyen nagy ciráda mondatokat használ, és nem csak tudományos szövegeket, és nem bújt a katolikus dogmatika vagy a szentírás mögé, hanem érthető nyelvezettel, erős hittel, a keresztény eszméből táplálkozva, de mindig az emberekhez tudott szólni, az ő nyelvük. Annak hírére, hogy Erdélyt felosztják Román és Magyarország között, ugye Márton Áron úgy dönt, hogy a püspöki székhelyét nem hagyja el, a teológiát áthelyezik Kolozsvárra, kinevez egy helytartót is Kolozsvárra, de ő Gyulafélváron van. És ezt a rövid kis körlevelet, mert egy nagyon rövid körlevelet, ugye a Dél-Erdély magyaroknak címezte ezt a körlevelet, és hogy értsék meg, hogy ne hagyják el Erdélyt. Figyeljék meg, 1940. szeptember 3-án írja ezt a körlevelet. Krisztusban szeretett híveim, testvéreim, megrendüléssel látom szenvedéseiteket, a szemetekből pattakzó könnyek szüntelen hullását, amióta megtudtátok, hogy el kell szakadnunk testvéreinktől, akikkel sorsunkat együtt hordoztuk. Emberek vagyunk, és nem veheti rossz néven tőlünk senki, ha nagy fájdalmunkban panaszra fakadunk, és könnyes a szemünk. De testvéreim, kérve kérlek, ne essetek kétségbe. Ne veszítsétek el minden reményeteket. Ne gondoljatok mindjárt menekülésre. Ne mozduljatok. A felindult lelkiállapot és a zavaros helyzet nem alkalmas arra, hogy most döntsetek és elhagyjátok a földet, házat, munkahelyet, ahol verítéketek hullott, s testvéreiteket, akikkel eddig minden örömet és bánatot megosztottatok. Lesz idő és alkalom a nyugodt megfontolásra. És sok minden másképp lesz, mint a múltban. Ha a sorsunkról rendelkező döntés így határozott, akkor itt vagyunk, együtt maradunk, és még melegebb szorítással fogjuk egymás kezét. Ha kevesen maradtunk is, még mindig elegen, hogy a jövőben bízzunk. Mert törhetetlenül hisszük, hogy Isten, aki eddig megsegített, velünk marad és örködik fel. Ezt az iratot egy a jó 10 éve találtam meg a püspöki levéltárban. Ez a Márton Ároni lelkület, ez a Márton Ároni buzdítás. Ott van a Dél-Erdélyben, és bizony magyarokat, azért mert magyarok néha internáltak, gyűjtés szervez a magyaroknak. Ugye akkor a magyar népközösség az, így hívják azt a politikai szervezetet, amely az erdélyi magyarság ügyeit, jogait védi, azoknak a vezetői nem engedik be ezekbe a táborokba, de Márton Ároni püspököt ugye beengedik és végre elviheti ezeket az összegyűjtött élelmiszereket vagy ruhákat. Márton Áronnak rá kell jönni arra, hogy ebben a kényszerű helyzetben, mint püspök, neki bizonyos politikai kérdésekben is meg kell, hogy nyilvánulja. A politikai kérdés az az, hogy felszólal-e a magyarságot ért sérelmek orvoslása érdekében. Elmegy a királyi udvarba, tárgyal-e a román kormányra-e vagy sem. Mindezt ő megteszi. Nagyon jó barátja ekkor, és ez később is jó barátok lesznek, Petru Krózsa. És Márton Áron ekkor kezd el, és tanul bele a diplomáciába. Mert meglátogatják őt is, Németország, Olaszország képviselői, a magyar állam képviselői, vagy Márton Áront kétszer is, 42-43-ban meghívják a magyar minisztertanács ülésére. Ezelőtt egy pár évvel volt egy olyan katolikus papi kör a Gyulafélvári Egyházmegyében, akik Márton Áron félre akarták söpörni, mindenki gyakamantarról akar beszélni, mert a gyakamanta, hát ő Rómába végzett, ő ott doktorált, és hát ő volt az igazi nagy ember, Márton Áron, hát ő gyakamantaltól tanult, és nem Márton Áron volt a nagy ember. Csak ezen papi körnek épp az volt a legnagyobb baja, hogy nagyon okosnak hitték magukat, mert ők is Rómában végeztek, csak éppenséggel nem olvastak utána, hogy milyen is volt Márton Áron valójában. Mert Márton Áron nagyon jó diplomata. Tanulmányait nem Rómában végezte, nem is Bécsben. Nagyon jól tudott németül. Mögötte ott van a társadalom és a társadalom szervezést, ezt nagyon jól megtanulta. Most itt jön az újabb lépcső, egy újabb világ, és a püspöknek, ma is minden püspöknek jó diplomatának kell lennie. Ez nagyon fontos, mert amikor majd 55-ben kikerül a börtönből, vagy 48 után, amikor a katolikus egyháznak a működése és léte, az bizony létét megkérdőjelezik, akkor Márton Áronnak nagyon fontos, hogy legyen diplomácia érzéke, hogy hogyan is tárgyaljon az őt meglátogató bukaresti nunciussal, milyen üzenetet küldjön a nunciusnak, hogy a nuncius tovább küldje. A Szentszéknek 1950-ben a nunciatúrák tovább megszüntetik a nuncius, szó szerint elkergetik. Hogyan tárgyal Ceausescuval? érdemes ezeket a mozzanatokat észrevenni. Márton nagyon jól tanul az első világháborús tapasztalataiból, hogy a világháború alatt az emberi lelkek, azok azt lehet mondani, hogy tönkre mennek. És okosan 45-től nagyon komoly missziókat indít el Erdélyben, az egyház megyéjében, és főleg a férfiakat célozza meg. Mert látja azt, hogy egy olyan társadalom, amely társadalomban megjelenik a baloldali eszme, nagy viták vannak a magyarságon belül is, hogy akkor mi az, hogy baloldal, mi az, hogy kommunizmus, ki az, hogy szociáldemokrata, ez egy megbojtult állapot. Márton Áron minden alkalmat megragadta. Megragadta a választások alkalmával kiad egy körlevet, aminek az a címe, hogy a demokrácia erkölcsi feltételeiről. Azt mondja, az a legfontosabb, hogy milyen intézményeket fogunk itt létrehozni. Hiába fétisizáljuk az intézményi tökéletességet. De ha az ember, a politikus nem erkölcsös, akkor nem ér semmit. Ha mi választunk, nem vagyunk fölkészülve belülről, nem vagyunk erkölcsösek, ez a rendszer széthullik. De 48-tól elkezdik háttérbe szorítani, nem csak a katolikus egyházat, hanem egyáltalán a vallási intézményeket. Ugye megszüntetik a vallási iskolákat. Az ortodox egyházat annyira ez nem hozta a rossz helyzetbe, az ortodox egyházat nem igazán voltak iskolák. Iskoláik, ugye a luteránus egyházak volt, a német luteránus egyházak is, és hát a magyar egyházaknak voltak iskolai. Megpróbálja az állam az egyházakat visszaszorítani a templom ajtaja mögé. És így megszüntetik az egyházi szervezeteket, az egyházi egyesületeket, a vallási oktatási rendszert, a görög-katolikus egyházak beolvasszák az ortodox egyházba, és a katolikus egyházzal is egy olyan szerződést szerettek volna aláírni, amelynek értelmében a katolikus egyház Romániában elismerte volna a román állam vezetésnek a felsőbbségét a katolikus egyház fölött. Ami azt jelentette volna, hogy a katolikus püspök nem érintkezhetett volna szabadon a szentszékkel, a pápával, hanem először kikérte volna a kultuszminiszternek az engedélyét, a román külügyminiszter engedélyét, csak utána érintkezhetett volna a szentszékkel. 48-ban már csak két katolikus püspök van szabadon, az idősebb katolikus püspököket nyugdíjazzák, összevonják az erdélyi püspökségeket, a Szatmár-Nagyvári katolikus püspökséget lefokozzák esperesi szintre, a Temesvári püspökséget lefokozzák esperesi szintre, és egy püspökséget ismernek el, a Gyulafélvári, és összevonják a bukaresti érsekséget, a Jassi püspökséget. Annak a vezetője pedig Anton Durkovics, ennek az erdélyi püspökségnek a vezetője pedig Márton Áron. Márton Áron bízák meg azzal, hogy tárgyaljon a román állammal az egyezményről. Hát ebből a tárgyalásból sajnos nem lett semmi, Márton Áron ráadásul le is tartóztatják, de előtte Márton Áron Lóháton vonult be. Csicsopi búcsúra, tehát volt egy indok, ami miatt ez így történt, hogy a Lóháton vonult be, de ennek volt egy üzenete is. Az indok az, hogy elterjedt az a hír, hogy a román titkosszolgálat, akkor már Securitate, le akarja tartóztatni Márton Áront, mert a búcsú előtt éppen Székelyföldön és Gyimesekben Birma körúton van. És a Gyimesekből Márton Áron, aki tudja azt az utat, hogy hogy jönnek föl a Gyimesekből, Márton Áron ezen a kis szürke, nem fehér, szürke ruhátot teszi meg, és gyimesi fiatalok körkörösen körbeveszik a lovat. Megérkezik Márton Áron, Csicsopi búcsúra, féltek az emberek, hogy el letartóztassák, és van egy üzenete is. Azért a székre mégis egy jószerető ember. És az, hogy valaki Lóhától jelenik meg, akkor, amikor már elindul egy kommunista propaganda, tiltják a hídgyakorlást, székefölgy lapok, olyan kemény Márton ellenes propagandát folytatnak, hogy rossz olvasni ma már. Tényleg az ember elgondolkozik, hogy úristen, ezt magyar újságírók akkor megírták, vagy magyar nyomdászok ezt nyomtatták. Hát az embereknek igazodni kell. Mit mondott Márton Áron? Demokráciához erkölcsös emberekkel. Hát 49-ben a búcsú után Márton Áron letartóztatják. Ezen a búcsút 100 000 vesznek részt. Ekkora tömeget sokszor a kommunista párt sem tudott összegyűjteni, vidéki városokban biztos nem, egyébként csak a fővárosban. És akkor fölkészíti az embereket, hogy komoly egyházüldözés lesz, és kért mindenkit, hogy legyen tanúságtevő. Ne fogadja el ezt a kommunista rendszert. 51. augusztus 6-án elítélik Márton Áront egy csoportos per keretében. De nem azért ítélik el, mint katolikus egyházfőt, hanem azért, Mert 1946-ban, akkor, amikor még nyílt kérdés az, hogy Erdély hova tartozik, ő és más erdélyi magyar vezetők egy memorandumot intéztek a magyar kormányhoz, amelyben kérték, hogy az erdélyi határvitát igazságosan zárják le a nagyhatalmak, és a magyar kormány megtegye mindent annak érdekében, hogy egy igazságosabb határvonalat húzzanak meg, és hogy javaslatot is tesznek arra, hogy hogyan lehetne rendezni Erdélynek a sorsát. Mártonár az nyitva vállalja. Teheti is ezt, hisz 1947. február 10-én írják alá a béke szerződéseket Párizsban, egy olyan időszakban, amikor a határok kérdése még bizonytalan, ő, mint román állampolgár, ő is kinyilváníthatta óhaját, hogy hova akar tartozni. Na most ez 49-től, ez már bűn, és mint a román nemzet és állam integritását felbontó személy, emiatt elítéli, illetve ugye a másik, ez már koncepciós per, hogy Mártonáron lett volna egy nagy államellenes összeesküvésnek a vezetője, ha valaki elolvassa ezt a periratot, halálra röhögi magát. Sajnos vannak ma is olyan román történészek, akik ezt elfogadják, hogy Mártonáron egy államellenes esküvést akart megszervezni. Mártonáron 1955-ben azért engedik ki a börtönből, mert az államhatalom látja, hogy ezt a romániai-római katolikus egyházat nem lehet tényleg készíteni. Abban bíznak, ha Mártonáron kiengedik, majd, ugye a börtön évek súlya alatt, mégis, hogy mondjam, megváltozik majd az elképzelése, hogy hogyan is gondolja majd az állam-egyház kapcsolatát, és majd elfogad a román állammal egy ilyen kiegyezéses alapot. Érdekes módon Marmaros szigetről 1954. májusában kiengedik a börtönből, felhozzák ide Bukarestbe, hogy egy kicsit fel is izlalják. Pétro Grózát küldik el, a belügyminiszter épületében van egy cella, lent a földszinten, és ott találkozik Mártonáron és Pétro Gróza. Pétro Gróza próbálja meggyőzni Mártonárót, hogy el kell fogadni akkor a román állammal való kiegyezést, mert másképp megszűnik a katolikus egyház. Mártonáról azt mondja, én miattam nem kell aggódni. Sem a katolikus egyház miatt. Én ilyen egyezményt soha nem fogok aláírni. Amúgy nem is írhatom alá, mert ilyen egyezmény, amely a római katolikus egyház és az adott állam viszonyát rendezi, erre joga csak a római pápának van. Ő, mint püspök, csak a felhatalmazásban próbáltott, akkor írna alá ilyesmit. De ilyet ő nem kapott, egy börtönben van, úgyhogy mondja, ő nyugodtan visszamegy a börtön cellájába, de ő nem hallja, hogy semmit se aláírja. 55-ben ennek ellenére szabadon engedik. És 1955. március 5-én Mártonárot átadják a román hatóságok a román kultuszminiszternek, tessék itt a püspököt, fel is öltöztetik püspöki ruhába, itt van a püspököt, ők kiengedik a börtönből, és 1955. március 5-e és március 24-e között a bukaresti katolikus érsekségen van. Mert azt szeretnék mondani, hogy Mártonáron itt marad Bukarestben, elfoglalja az érseki széket, és majd ő fog tárgyalni a román államban, és ő küsödik majd a román államban. És 1955. január 5-e. 1955. március 24-e között megpróbálják Mártonáront meggyőzni arról, hogy működjön már együtt az államban. Ez sikertelen, nem történik meg. 1955-ben Mártonáron kijön a börtönből, 1955. március 24-én este vagy 25-én reggel megérkezik Gyulafélvárra, és kiadja az első körlevelet. És azt mondja, nem bünteti meg azokat a papjait se, akik egy békepapok voltak. Elleme lelki gyakorlatot rendel el neki, csendben akar, és egységet az egyházban. Fegyelmet természetesen. Azokat a békepapokat, akiket az állam nevezett ki különböző plébániákra, espereseknek, azokat elmozdítja, és másokat nevez ki helyükre. Mert ezen plébániákon ugye az emberek nem mentek templomba. Békepapok nem mennek templomba. Mártonáron pedig mint püspök, neki mi a feladata? Egy a hitet tehetsz. Kicserélj a papokat. És 1955-ben van egy nagyon fontos dolog, amiről Mártonáról megint a diplomácia. Addig tárgyal a román állam képviselőivel, még a román állam felhatalmazza Mártonáron, hogy egy 12 pontból álló tárgyalási alapot küldjön el Mártonáról a Szentszékhez, vagyis a román állam megfogalmazza azt, hogy ha rendezni akarja a Szentszék a romániai-római katolikus egyház helyzetét, akkor erről a 12 pontról hajlandó tárgyalni a román állam, de többről nem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen kényszerű helyzetben Mártonáron eléri ez, hogy a román állam igenis akar tárgyalni a Szentszékkel. Na most nem csak Márton Áron volt zseni, a román államnak is volt egy nagyon nagy érdeke. Ekkor már 1955-ben a két nagyhatalom, Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok kezd kiegyezni, van egy ilyen együlési politika, és Románia 1955-ben mindig jól értette Románia, jól értette a nemzetközi diplomáciához, be akar kerülni az ENSZ-be. És milyen jó pont lett volna az, hogyha a román állam kiegyezi a Szentszékkel, a Római Katolikus Egyházzal. Ez is egy plusz pont. A tárgyalások sajnos megszakadnak. A Szentszék nem hajlandó elfogadni azt az egyik feltételt, amit a román állam szabott, hogy a Görög Katolikus Egyházat nem lehet visszaállítani. A Katolikus Egyház úgy egyetemes, hogyha annak mind a latin, mind a keleti rítusú része működik. Ha a román állam akarja rendezni a romániai katolikus egyház helyzetét, akkor rendezni kell nem csak a latin szertartású, tehát a római katolikus, hanem a görög katolikus egyházmegyék helyzetét is. Ebben a román állam nem volt hajlandó belemenni, illetve akkor a Szentszék egy nagyon elzárkózott a kommunista államoktól. 12. Pius 1952-ben egy levelet küld Románia népéhez címezve, ezt sosem folytották le románra. Ebben a levélben mit mond? Hogy föl kell készülni a mártíromságra. A Szentszék úgy érzi, hogy a román kommunista állam a katolikus egyházat meg akarja szüntetni, ezzel a kommunista állammal nem lehet tárgyalni, mert hisz a materialista ateizmust hirdeti, amely szöges ellentétben áll a katolikus egyház hitelmeivel. A katolikus egyház és ezek az hitelmek nem összeegyezhetőek. Illetve, hát pont a materialista ateizmus alapján ezek a kommunista államok majdnem megszüntették a katolikus egyházaknak a működését. Ilyen államokkal nem lehet tárgyalni. 12. Pius nagyon meleg, elzárkozik mindenféle tárgyalástól. A Szentszék 1955-ben nem értette meg, hogy Romániának volt egy érdeke, hogy bekerüljön az ENSZ-be, és ő ezért szerette volna aláírni az egyezményt. A Szentszék nem értette meg, hogy itt Románia részéről tényleg van egy nyitás. És ez Márton Áronnak nagyon meghatározza a jövőjét. Képzeljék el önök, mi lett volna akkor, hogyha Márton Áron 1955-ben ezt az egyezményt tető alá hozza. A Szentszék és a román állam között. Mindenki róla beszél. A történelem tankönyvekben, az egyháztörténelem tankönyvekben. De nem. Erről a momentumról, hogy Márton Áron próbált tárgyalni, és hogy ilyen céljai voltak, ez ezelőtt 4 évvel találtuk meg az erre vonatkozó iratokat. Ez is teljesen új dolog. Mi sem tudtuk, mások sem tudták, de örültünk, hogy megtaláltuk ezeket az iratokat. Tehát Márton Áron jó diplomata. Rájön arra, hogy sajnos a Szentszék nem veszi észre azt, hogy van egy tárgyalási pozíció, van egy tárgyalási lehetőség, nem tud más mit tenni, a tömegekhez fordul. Ezeket az 56-57-ben Birma körutai vannak. Ezek diadalmenetek. Ezek az 56 áprilisában, amikor a körlevelet kiadja, hogy akkor birmálkozás lesz, leírja, hogy a kedves híveimet szeretném, hogyha ősi öltözetükben lennének ott a birmálkozáson. Hát a lányra szerencsére teljesítették is, azt a kívánságot szívnék népviselve vannak. Azt képzeljétek el, hogy 1956. október 19-én megérkezik Székelyudvarhelyre, és Székelyudvarhelyen az esti misére összegyűlt 900 ember, másnap 950 birmálkoznak, ezek közül 800-valahány fiatal. Ha beszorozzuk azt, hogy ugye van a birmálkozandó is jön, az édesapja, édesanyja és rokonok, az államvédelmi hatóság azt mondták, hogy a szentmisét 4000-4500 ember vett részt. Ez hülyeség, bocsánat. Tehát ott minimum 10 000 ember gyűlt össze. Ez egy rendszerellenes, úgymond tömegrendezvényé vált a kommunista hatalom szemében. De 1956. május 27-én talán Marosvásárhelyen van bérmálkozás. Azon a Marosvásárhelyen, amely a Magyar Autonóm Tartománynak a fővárosa, hogy így mondjam, ahol megpróbálják kinevelni az új baloldali materialista, ateista értelmiségét, és közben a sok pártitkár, meg a sok magát kommunista pártnak nevező ember, a gyerekeit, vagy ő maga is, elmegy bérmálkozni. Mert ezeket gyorsan kizárták a pártról. És akkor ugye itt 56 ősszel a magyarországi forradalom. Úgy van, hogy 56 május júniusában van egy Birma körút, meg szeptember októberében van egy Birma körútja, meg 57 május júniusában. És mindig különböző területekre megy el, szépen felosztva el. Óriási tömegek jönnek utána. Más felekezetű magyarok is elmennek, mert Márton Áron miről beszél? Ne hagyjátok a hiteteket. Nem igaz az, ugye ma nevetünk egyet, de akkor azt tanították, hogy ez volt a legfontosabb, hogy az ember a majomtól származik, meg stb. Márta már nem ment biológiai vitába, de az, hogy az 50-es években valakinek azt mondták Romániában, hogy az ember a majomtól származik, hát ez elég nagy problémát okozott. Vagy az, hogy ne gyakorolja a hitét, vagy az, hogy ne legyen Isten hívő, és stb. Stb. Márta Máron erről beszél. Valljátok meg, tegyetek tanúságot a hitetekről. Nem igaz az a propaganda, amit a kommunista állam hirdet. Na és más egyebek miatt 57-ben kiszerlakhelyet fognak számára kijelölni, nem hagyhatja el a gyulafehérvári püspöki palota épületét, illetve elhagyhatja, átmehetett a gyulafehérvári püspöki palota mellett lévő székesegyházba. Tehát erre a területre volt korlátozva az ő mozgástere, de ez nagyon fontos dolog. Szerencsére szabadon érintkezhetett a papjaival és híveivel. No de 1957-től Márton Áronnak az élete megváltozik. 57-ben a kommunista államhatalom egy 36 oldalas levelet terjeszt a magyar otthon tartományon belül. Hát bizony, hogyha megnéznénk azt, hogy az akkori magyar íróink miket nyilatkoztak, nagyon elképednék, kik voltak azok a magyar írók, akiket most olyan tisztelünk, miket írtak Márton Áronról. Vagy az a Fazekas János, aki ezt a levelet aláírja, hogy ő írta. Fazekas János 70-es években találkozik a püspök. Márton Áron megbocsát, túltesz ezen. Pedig akkor ez egy nagyon durva lejárató kampány volt Márton Áronnal szemben. A püspököt 1957-től 67-ig sajnos mozgását korlátozzák, kényszerlakhelyt jelölnek ki számára. A Securitate egy úgynevezett személyes megfigyelési dossziét nyit. Ez mit jelent? Köré egy nagyon komoly informátor hálózatot épít, legyenek azok papok, legyen azok teológusok, vagy teológián hallgatók, vagy a kártyaiskolában lévő diákok, ezeket főleg 60-as években szervezik be. Legyenek azok hívek, legyenek azok a kultuszminisztérium, illetve az állami egyházügyi hivatalnak a munkatársai, és voltak olyan kémek is, akik informátorai voltak a magyarországi államvédelmi hatóságnak és a románnak is. Ráadásul ez egy nő volt, és ez ráadásul még nemesi származású is volt. Az iratokból kiderül ki a személy, de ez most megnyitom. Miért jó ez? Van informátorhálózat, van úgynevezett megfigyelés. Szegény püspök nem hagyhatta el a püspökséget, de akik meglátogatták, azokról fotókat készítették, kartotékolták, stb. Stb. Levélcenzúra, levelek jöttek és átnézték. És ami számomra a legfontosabb és még történetben a legnagyobb forrás, lehallgatták Márton Áron beszélgetését. Nem telefonbeszélgetésekről van szó. Márton Áronnak az irodájába, nem az a hálószobájába, nem a püspökség étkezőjébe, hanem a tárgyaló terembe lehallgató készüléket helyeztek. A beszélgetéseket lejegyezték, először gyorsírással magyar nyelvre, átírták magyar nyelvre, és majd lefolytották román nyelvre. Volt olyan időszak, amikor Márton Áron 200 államvédelmi embernek adott munkát. Az egyik a levélcenzúrát végezte, a másik az informátorhálózat fölépítését kellett, hogy végezze, külön csoportok. A lehallgatást, az átírást, a szövegeknek a fordítást. Tehát jó 200 ember dolgozott körülötte. Egyik legnagyobb, tehát manapság ugye van egy cég, itt vannak, akik céget működtetnek, hogyha 200 alkalmazottja van valakinek, az már egy középnagyságú cég. Úgyhogy ilyen középnagyságú céget működtetnek maga körül, Márton Áron idézelbetényve. Ezek most felbecsülhetetlen értékű iratok, ezek a lehallgatási jegyzőkönyvek. Ő 57-től 67-ig már kevés körlevelet adott ki. Nem nagyon ismerjük az ő írásait. Most, hogy 90 után a hagyatékához hozzá lehetett férni, de mennyire más az, amikor ezen lehallgatási jegyzőkönyvekből megtudjuk, hogyan tárgyalt Márton Áron ezen időszakban az állami egyházügyi hivatal vezetőivel. Hogyan tárgyalt a papjaival? Hogyan tárgyalt az őt meglátogató, például Jassi püspökkel, Petru Pleskával? Hogyan tárgyalt az ő meglátogató Kervész Konráddal, temesvári püspökkel, ordinárius volt, Petru Pleska is ordinárius, bocsánat, a Jassi. Hogyan tárgyal a papjaival? Magyarországról is jönnek, főleg 60-as évek közepétől, már jönnek személyek, és hogyan tárgyal velük? Ebből meg lehet ismerni azt, hogy Márton Áronnak mi az elképzelése a katolikus egyház és az állam viszonyáról, Hogyan gondoskodik Mártonáron ezen időszak alatt is a papjairól? Hogyan látja a hitoktatás kérdését? Hogyan látja a kollektivizálás kérdését? 60-as évektől elindul egy olyan folyamat a Szentszék részéről, hogy nyitni kell a kommunista államok felé ott, ahol katolikusok élnek, mert rendezni kell a viszonyokat. Tehát püspököket már évek óta nem neveznek ki, püspökök börtönben vannak, a hitéletet korlátozzák, ez nem mehet így tovább, tárgyalni kell. Egyes történészek azt mondják, hogy jó volt, hogy elindult egy nyitás a Szentszék részéről, de azt mondják, hogy ennek van egy hátulütője is, mert nagyon sokszor pont a békepapokat, pont olyan papokat, olyan püspököket segített ehhez a Szentszék hatalomhoz, akik nem a Szentszékhez voltak hűségesek, hanem a kommunista államhatalomhoz. Na de ez volt az ára annak, hogy mégis működhettek teológiák, hogy szentelhettek újabb püspököket, hogy legyen hitélet, még a korlátozva is. Itt óriási vita van, hogy akkor az a Szentszéknek ez a nyitása, ez a keleti nyitás, az oszpoliti, ez jó volt-e vagy sem? Márton Áron ezt nem tartotta annyira jónak Románia esetében, mert ugye ő azt mondta, hogy a Szentszék túlságosan is gyengekező Romániával szemben. A Szentszék erősebben kellene föllépnie. Mindig elmondta Márton Áron, hogy a Szentszék nem mehet abba bele, hogy a görög katolikus egyházmegyéket nem állítják vissza. De abba sem mehet bele a Szentszék, hogy olyan püspököket nevezzenek ki, akik ugye a nagy nemzetgyűlésnek voltak a tagja. És hát óriási vita kezd kialakulni, és egy kicsit emiatt ugye a Szentszék háttérbe helyezi Márton Áront. A 60-as évek végétől ez látszik is, hogy ő is úgy érezte 65-ben, kidőjelezőkönyvekből, hogy mintha a Szentszék nyugdíjazni szeretné. Mert hogy ő nem támogatott volna egy olyan államegyház viszonyát rögzítő iratot, amely az államhatalomnak kedvezett volna. Ugye Magyarországon van egy óriási vita mai napig, hogy az 1964-ben a Magyar Állam és a Szentszék között megkötött részleges egyezmény, az kinek volt jó? Egyesek azt mondják, hogy Kádárnak volt jó, az 56-os vérengzés után az első nagyhatalom, a Szentszéket még ma is annak tartják, akkor is annak tartották, az első nagyhatalom, aki elismeri és szerződés köt a Magyar Állammal, az a Szentszék. És Kádár nagyon okosan kihasználja az egészet. Hát mi jók vagyunk, mi a kapus egyház felé nyitunk. Közben három olyan püspököt neveznek ki, akiket bajuszos püspököket neveznek, akik teljesen az államhatalomnak az emberek. Kettőnk közül ügynök is. Ezt majd később tudtuk meg az iratokból. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy most kell-e a Szentszékkel kiegyezni vagy sem, és egy picit Márton Áron a háttérbe kell. És Márton Áronnak előjönnek a betegségei, egyre öregebb. 60-as évek elején van egy komor agyvérzése, majdnem lebénul, jobb kezében nehezen ír, és vagy egy kicsit a Szentszék is megpróbálja háttérbe szorítani Márton Áront. Márton Áronról a Securitate azt hirdeti külföldön, hogy egy nacionalista, magyar barát püspök, ebben egy kicsit a Rómában lévő görög katolikus papok is besegítenek, román magyar nyelvű görög katolikus papok. 64-ben a Szentszék román nyelvű rádióadásában azt a hírt olvassák be, hogy Erdélyben a magyar katolikus papok Erdély visszacsatolásáért imádkoznak, és hogy Márton Áron is egy nacionalista püspök. Márton Áron háttérbe szorul egy kicsit. A Szentszék, amikor jár Bukarestbe tárgyalni, akkor jobbára ugye Bukarestbe jön, és a bukaresti érsekségre jön. Itt találnak egy jó tárgyaló partnert, akiből püspököt akarnak. Ebből sose lesz püspök. Szerencsére, amikor 72-ben, ugye 67-ben feloldják Márton Áronnak a kényszerlakhelyét, 70-ben és 72-ben Márton Áron kival Rómában találkozik 6. Pállal. 6. Pál, miután találkozik Márton Áronnal, és szerencsére megint a jezsuiták szóltak be, ha jól tudom egy kicsit, a magyar jezsuiták, hát figyelmeztetik a pápát, hogy itt dezinformálás folyik, mind a bukaresti román érsekség részéről, mit, hogy Márton Áron hogy viselkedik, mind a római, ottani görög katolikus papok részéről, Márton Áron nem nacionalista. Márton Áron az egyház érdekeit védi. Márton Áron jól látja, hogy mi történt Magyarországon. Milyen negatív tendencia indul el a magyar katolikus egyházban, annak köszönhetően, hogy egy rossz egyezményt ír alá a Szentszékkel a magyar állam, amely elsősorban az állam érdekeit szolgálta. És ő mindig összehasonlítja. Miért írjunk alá egy ilyen szerződést? Ez nem, ez minket nem szolgál. 6. Pál nagy örömmel beszél Márton Áronról, és nagy örömmel fogadja, és nagyon tisztességesen beszél Márton Áronról. Márton Áronról az a baj, hogy mivel 57-től nagyon kevés emberrel tudott kapcsolatot tartani. 67-től, amikor kijön, amikor szabadon mozog, járja a bérban körültjait, de megint kevés emberrel találkozhatott, valahogy Márton Áron, ez a társadalom szervező Márton Áron, ez a diplomata Márton Áron, a kisebbségpolitikus Márton Áron, az egyházfő Márton Áron, ez úgy valahogy kikopik a köztudatból, meg a katolikus papok manapság se tudják, hogy ki Márton Áron. Hivatkozzák agyba főbe, de senki nem olvas el Vilt Lászlónak a könyvét nyitott szívvel. Én egy kevés katolikus papot láttam, aki elolvastam. Ez az öreg püspök kép maradt meg, aki ugye szegény kényszerpályában. Ő már nem tud nagy diplomata lenni. Sajnos mivel elterjesztették róla azt a hírt, hogy egy nacionalista, nem tudom én mi, hát a romániai nagykövetségek vezetői nem látogatják meg Márton Áront. Sajnos beskatujozzák. Ő az idős öregember, aki nem érti Rómát, nem Róma ellenes, nagy félreértség, csak nem akar elfogadni egy olyan egyezményt, ami igazából a román államnak kedvező. Nem azért nem akar elfogadni, mert a magyaroknak nem jó, hanem mert nem jó. Mert nem haladó, ő volt a végig, aki azt mondta, nem haladó egy olyan egyezményt ajánlni, amiben a török katolikus egyházmegyéket nem állítják vissza. És itt jön az, hogy ugye ez az idős püspök, ez a mosolygós püspök, talán így maradt meg mindenkinek az emlékezetében, aki magára öleli a fiatalokat, a híveit, mosolyog. 70-es években nem mindig lehetett mosolyogni, főleg nem egy katolikus papnak, vagy egy katolikus püspöknek, aki erőt és kitartást visz. Én az előadásomban én a mosoly mögé akartam menni. Oda akartam elvezetni önöket, hogy megmutassam, hogy ő nem egy egyszerű püspök volt. Ő nem azért volt csak nagy, mert székely. Ő egy nagyon komoly értelmiségi volt, egy nagyon komoly társadalom szervező és ifjúság szervező volt, egy nagyon jó diplomata, és valahogy ezekről, Márton Áron ezen oldalairól keveset beszélünk, de talán nem is annyira fontos, ő már velünk a mennyekben van. Ezt a képet, és ezt a Márton Áron, és ezt a fotót senki nem írhatja újra. Ez maradjon meg.